Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek, újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kecskés Ákost hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. A libasorban úszást előnnyé kovácsoló fizikai paramétereket tártak fel ezzel foglalkozó kutatók. 15 kilónyi 2200 éves római kori ezüstkincset találtak régészek a bajorországi Augsburgban. Egymás segítő hangyák ihlette robotokat alkottak mérnökök. Fából készülhetnek, és még élesek is lesznek a jövő kései. Bazaltra hasonlító kőzetet talált a Holdon a kínai holdjáró. Megtudhatják, mi is az az öngyógyító műanyag, amely képes a víz alatt is 10 másodperc alatt megjavítani magát. Szólunk arról, hogy robotok segíthetik a gyermekek kórházi látogatásait. Megtalálták a mai lovak őshazáját. A szívünknek is megvan a saját napi ritmusa. Végül arra keressük a választ, hogyan tanulnak szavakat a kisgyerekek. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Először tehát arról hallhatnak, hogy a libasorban úszást előnnyé kovácsoló fizikai paramétereket tártak fel ezzel foglalkozó kutatók. Arra keresték a választ, miért előnyös libasorban úszni. A récék, ludak és más vízi madarak fiókái a szülő után egyenes sorban úsznak. Az valószínűleg sokak számára ismerős, hogy a V betűre emlékeztető alakzatban repülő madarak energiát takarítanak meg ezzel a formációval, és innen már nem kell messzire menni ahhoz, hogy hasonló okot sejtsünk a kislibák, kiskacsák vagy más vízi madarak kicsinyeinek sorban úszása mögött. Az egyik szakfolyóiratban közzétett angol-kínai tanulmány szerint a kutatók egyrészt kiszámolták, hogy pontosan miért is előnyös ez a szabályos formáció, másrészt azt, hogy milyen formáció a leginkább előnyös a madarak energiafelhasználása szempontjából, és mennyi a legtöbb így megtakarítható energia. Matematikai modellezést választottak a kérdések megválaszolására. A modellezésből két új érdekes tény derült ki. A kiskacsák egyrészt a hullámokat meglovagolva úsznak, másrészt maguk is továbbadják a hullámot. Amikor a kiskacsa a szülőt megfelelő távolságban követve, a szülő úszása által generált hullámot meglovagolva úszik, jelentősen csökkenti azt a hatást, amivel a hullám lefékezné. Ilyenkor egy érdekes fizikai helyzet áll elő. Ahelyett, hogy a hullám fékezné a kiskacsát, az annál jobban előre lendíti a madarat. Az első kiskacsa esetében 158, a másodiknál 132, a harmadiknál már csak egy picivel több mint 100%-ban ellensúlyozza a megfelelő helyzet a hullám által kifejtett fékező hatást. Az első három kiskacsa számára a megfelelő pozíció tehát nem csak a fékező hatás ellensúlyozását jelenti, hanem azt is, hogy még könnyebben úszhat. A harmadik kiskacsa után változik a helyzet. Innen hátrafelé haladva egy igen kifinomult dinamikai egyensúlyi állapot alakult ki. A kiskacsák ezt a kapott előnyt tovább is adják a mögöttük úszó testvéreiknek, amennyiben tartják a szabályos, egyenes vonalban rendezett formációt. Ebben az egyensúlyi helyzetben minden egyes résztvevő fióka veszteség nélkül továbbadta az energiát a mögötte úszó testvérének. A kutatók szerint a hullámok meglovaglása és a hullámok továbbítása lehet az az evolúciós ok, amelynek köszönhetően a szabályos sorbanúszás kialakult és elterjedt a vízimadarak körében. Az is kiderült, hogy az előnyt csak akkor élvezhetik a kiskacsák, ha pontosan tartják a tempót a mamájuk mögött. Ha lemaradnak, kiesnek a fázisból, akkor a hatások megfordulnak és fékezni kezdik az állatot. Feltehetően ez az energiahatékonyság a vízimadarak bevésődési készségével is összefüggésben lehetett az evolúciójuk során, hisz nem csak a vízben, hanem a szárazföldön is hasonló módon követik a mamájukat a fiókák. A folytatásban arról szólunk, hogy 15 kilónyi 2200 éves római kori ezüstkincset találtak régészek a bajorországi Augsburgban. Több mint 15 kilogrammot nyom az az ezüst pénz, amelyet felfedeztek egy ásatáson. A város közleménye szerint ez a legnagyobb római kori ezüstkincs, amelyet valaha Bajorországban találtak. Az időszámításunk szerinti első és második századból származó érmék egy felszámolás alatt álló üzemi területen egy régi folyóágy kavics medrében nyugodtak. Ugyanezen a területen több mint 400 kg összsúlyú római kori leletet tártak fel. Érmék mellett fegyvereket, szerszámokat, csontokat és egy kocsikerék vasabroncsát. Több mint 100 éve ez volt a legjelentősebb felfedezés a római korból. Ezen a helyen már a 20. század elején találtak római kori tárgyakat, de aztán gyár épült a területen, és a régészek azóta nem kutathattak. Az ásatást most azt tette lehetővé, hogy a bezárt gyár helyén lakásokat építenek. A régi rómaiak több mint 2000 éve települtek le a mai Augsburg területén. Az elmúlt percekben szóltunk arról, hogy mi is az, ami a libasorban úszást a madaraknál előnnyé kovácsolja, és hallhattak arról, hogy 15 kilónyi 2200 éves római kori ezüstkincset találtak régészek a bajorországi Augsburgban. Hamarosan viszont arról szólunk, hogy egymást segítő hangyák ihlette robotokat alkottak mérnökök, és fából készülhetnek, és még élesek is lesznek a jövő kései. Tartsanak velünk!
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Egymást segítő hangyák ihlette robotokat alkottak mérnökök. Ezzel folytatjuk a tudomány mai állását. A kicsiny szerkezetek egymással összekapcsolódva immár az egyedül leküzdhetetlennek bizonyult akadályokkal is könnyedén megbirkóznak. Előfordul, hogy amikor a hangyák egy egyedül leküzdhetetlennek tűnő szélességű réshez érnek, segítségül hívják a bajtársaikat, hogy egymásba kapaszkodva a testükkel hidat képezzenek a szakadék fölött. Mérnökök létrehoztak egy kicsiny, négylábú mechanikus teremtményt, amely képes lemásolni ezt a viselkedést, és ez a későbbiekben akár a hatékonyabb kutató mentő robotok kifejlesztését is megkönnyítheti. Bár a négylábú robotok számos előnnyel rendelkeznek a kerékkel közlekedő megfelelőikkel szemben, alkalomattán az ő útjukat is keresztezhetik olyan akadályok, amelyekkel egymagukban képtelenek megbirkózni. Az amerikai szakemberek által megteremtett 3D nyomtatott szerkezetek egymással szoros együttműködésben azonban már az ilyen kihívásokat is le tudják küzdeni. Még a 15-20 cm hosszú mesterséges kreatúrák működéséhez szükséges számításokat egy integrált mikroprocesszor végzi el, meghajtásukért egy különleges akkumulátorra felelős. Az egységek ezen felül egy fényérzékelővel, valamint egy elülső és egy hátsó mágneses érintőérzékelővel is fel vannak szerelve. Amikor a robotok különböző akadályokba, például egy ragasztóval a földhöz erősített fahasába ütköznek, bizonyos vezeték nélküli jelek kibocsátásával a közelben tartózkodó példányoktól segítséget kérnek. Amikor a bajtársak megérkeznek, a mágneses érintésérzékelőkkel az egymáshoz viszonyított pozíciójukat a megfelelő helyzetbe állítják, majd pedig egy láncot képezve összekapcsolódnak. Ilyen módon igény szerint egy szakadékon átívelő hidat, vagy akár egy akadálymászó vonatot is alkothatnak, sőt az erejüket összeadva együtt olyan objektumokat is a vállukra kaphatnak, amelyeket egyedül nem tudnának felemelni. A fejlesztők pillanatnyilag a szerkezetek érzékenységének, együttműködési képességeinek és akkumulátorkapacitásának javításán dolgoznak. Egymást segítő hangyák ihlette robotokat alkottak mérnökök, erről szóltunk az elmúlt percekben. Most pedig arról hallhatnak, hogy a tudomány mai állása szerint fából készülhetnek és még élesek is lesznek a jövő kései. A kutatók egy új módszert alkalmaztak, amely a fát elég éles késekké tudja átalakítani ahhoz, hogy könnyen felszeletelje, például a húsokat. Ezek a fából készült kések ráadásul közel háromszor élesebbek, mint a rozsdamentes acélból készült társaik. A legtöbb konyhai kés acélból vagy kerámiából készül, és mindkettő előállítása magas, akár néhány ezer Celsius fokos hőmérsékletet igényel. A fa ezzel szemben fenntartható és sokkal kevésbé energiaigényes a feldolgozása. A fából készült kés ígéretes, fenntartható alternatíva lehet a rozsdamentes acélból készült társaihoz képest még jobb teljesítménnyel. A fa az emberiség történetének egyik legrégebbi anyaga, amit több tízezer éve használnak az élet szinte minden területén, az építőipartól és a bútorok gyártásán át az energiatermelésig. A fa ugyanis esztergálható, gyalulható, finoman faragható és bizonyos fokig hajlítható, ráadásul még mindig milliók használják főzésre és fűtésre. A természetes fának azonban megvannak a határai, bútorokká vagy építőanyaggá feldolgozva, hajlamos a deformitásokra. Az anyag sokoldalúbbá tételére törekedve új feldolgozási módszert dolgoztak ki szakemberek, amely megőrzi annak előnyös tulajdonságait. Rámutattak, a fa rendkívül erős a cellulóznak köszönhetően, amelynek nagyobb a szilárdság, illetve sűrűség aránya, mint a kerámiáké, a legtöbb fémé és polimereké. A cellulóz azonban csak az 50%-át teszi ki, a többi ligninből és hemicellulózból áll. A tudósok a fát egy kétlépcsős eljárással úgy alakították át, hogy először 100 Celsius fokon vegyi anyagok fürdőjében forralták, majd miután a kötőanyag eltűnt, az puha és rugalmas lett. Második lépésben az immár tömény fát melegen sajtolják, hogy sűrűsödjön, és eltávolítsák belőle a felesleges vizet. Végül a feldolgozott anyagot a kívánt formába öntötték, és ásványolaj bevonatot vittek fel rá, hogy ne fakuljon. A kés feldolgozott fából készült, amely 23-szor keményebb, mint a természetes fa, és 3-szor élesebb, mint egy rozsdamentes acélból készült társa. A kutatók a kések mellett a feldolgozott fát szögekké alakították, amelyek ugyanolyan élesnek és robosztusnak bizonyultak, mint a hagyományos acélszegek, ám fémtársaikkal ellentétben nem rozsdásodnak. Ezekből nyilvánvalóvá vált, hogy a tudósok szupererős anyagot készítettek. Hamarosan azzal folytatjuk műsorunkat, hogy bazaltra hasonlító kőzetet talált a Holdon egy kínai holdjáró. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása!
A tudomány mai állása! Hamarosan folytatjuk!
Halas Rádió, a bizalom hangja!
Hírek a tudomány világából!
A lehetőségek műsora! A tudomány mai állása most folytatódik!
A mikrofonnál Kecskés Ákos, köszöntöm azokat a kedves hallgatókat is, akik most kapcsolódtak a Tudomány mai állása című műsorba, melyben most arról szólunk, hogy bazaltra hasonlító kőzetet talált a Holdon a kínai holdjáró. Az űrszonda által begyűjtött kőzetminták elemzése egy új holdi bazalt típust tárt fel, olyat, amely különbözik a korábbi holdmissziók által gyűjtött bazalt mintáktól. Csillagászok elemezték a Holdon 2020. decemberében gyűjtött kőzeteket, és megállapították, hogy jellemzőik nagyjából a bazaltra, vagyis a láva gyors lehűlésével formálódott vulkanikus kőzetre hasonlítanak. Ám a Földön eddig talált magnéziumban és vasban gazdag bazaltokkal ellentétben a holdi bazaltban kevés a magnézium és magas a vasoxid tartalom. A publikált információk szerint az újonnan azonosított bazalt minták különböznek a korábbi holdmissziók által gyűjtött mintáktól. Ez elvezethet a hold vulkanikus tevékenységének jobb megértéséhez. A korábbi amerikai és szovjet holdmissziók által évtizedekkel ezelőtt gyűjtött holdkőzetek az égitest történetébe és fejlődésébe nyújtottak betekintést, de ezek a minták a hold egy alacsonyan fekvő térségéből származnak, amely nem jellemzi a teljes holdfelszínt. A kínai holdmisszió által gyűjtött kőzetminták egy közepes magasságú térségből, a viharok óceánja elnevezésű, nagy kiterjedésű lávamező, sötét és sík területéről származnak. A kutatók szerint nagyon valószínű, hogy ez a terület bizonyítékot őriz a legkorábbi holdi vulkanikus tevékenységről. Kína a kőzetmintákból 17 gramnyit átadott 13 másik intézménynek tudományos kutatás céljára. Három óriási kosfej szobrot találtak az egyiptomi szfinxek sugárútján az egyiptológusok egy luxori templomtól délre. A templomot nagyjából 4000 és 2000 évvel ezelőtt építették, és nagy részét az egyik legrégebbi ókori istennek ajánlották fel Egyiptomban. Ezt az istent leggyakrabban emberként kettős tollkoronával, illetve kos formájában ábrázolták. A templom komplexum több mint 250 hektáron terül el. Egy egyiptomi régészeti csapat három darab nagyméretű kosfejet talált az egyik átjáróban, amit egy egykori dinasztia építtetett. A hellenisztikus királyi család majdnem 300 éven keresztül irányította az ókori Egyiptomot, időszámításunk előtt 305 és 30 között. A szakemberek szerint az ókori Egyiptomban ezek a kosfejek három nagyobb szobor részét képezték, amelyek olyan lények testei lehettek, amelyek kicsit a szfinxekre hasonlítottak. Az említett sugárutat gyakran találóan a szfinxek sugárútjának is nevezik, amelyen több száz szobrot emeltek a korabeli egyiptomiak. Az egyiptológusok jelenleg a kosfejek konzerválásán dolgoznak. Azt is vizsgálják, milyen idősek lehetnek ezek a szobrok. Az eddigi eredmények szerint az új birodalom egyik legjelentősebb fáraójának uralkodása idejére nyúlhatnak vissza. Bazaltra hasonlító kőzetet talált a Holdon a kínai holdjáró, és három óriási kosfejszobrot találtak az egyiptomi szfinxek sugárútján az egyiptológusok. Ezekről szóltunk az elmúlt percekben. A következőkben pedig arról hallhatnak, hogy még a víz alatt is megjavítja magát 10 másodperc alatt az úgynevezett öngyógyító műanyag, és beszámolunk arról, hogy robotok segíthetik a gyermekek kórházi látogatásait. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A következő percekben arról szólunk, hogy még a víz alatt is megjavítja magát 10 másodperc alatt az öngyógyító műanyag. Egy olyan új műanyag típusról van szó, amely képes gyorsan regenerálni magát a víz alatt, még kemény körülmények között is. Erejét megtartja az úgynevezett öngyógyítás után, tehát hasznos lehet tengeren történő vészhelyzetben. A legtöbb öngyógyító polimer nem nagyon jól működik víz alatt. A szobahőmérsékletű öngyógyító polimereknek általában rossz a víz alatti stabilitása. Kis gyógyító erő és lassú gyógyító folyamat jellemzi őket. A kikísérletezett új darab kis polimer típusú darabkákból készült, amit bizonyos festékekben használnak, keményebb polimer nanoméretű láncokkal összekötve. A kutatók tesztelték az anyag tulajdonságait nyújtva, elvágva és kalapáccsal ütve. Azt tapasztalták, hogy méretekkel jobban kinyújtható anélkül, hogy eltörne. Saját súlyánál ezerszer többet bír anélkül, hogy megváltozna az alakja, és amikor felvágják, kézzel összenyomják, 10 másodperc alatt meggyógyítja magát. Ez azért van, mert a polimer egyikét felépítő molekuláknak van egy negatív töltésű és egy pozitív töltésű vége, melyek vonzák és egyberagasztják az anyagot. Az első 10 másodperc után az anyag lassan visszanyerte szerkezeti szilárdságát, ahogy egyre több molekula összekapcsolódott, visszatérve majdnem eredeti keménységéhez 5 percen belül. Amikor a kutatók sós vízben tesztelték az anyagot, rugalmassága és öngyógyító képességei csak enyhén rendültek meg. A vágott mintákkal 5 percen belül 80%-os keménységre gyógyult. A tesztek eredményei savas és lugos oldatokban hasonlóak voltak, és az egyik minta, amit egy hónapig sós vízben hagytak, megtartotta eredeti tulajdonságait. Ez az anyag hasznos lehet a víz alatti felszerelés megjavítására vészhelyzetben. Például, ha egy búvár levegőpalack csöve váratlanul eltörik és megszakad a gázáramlás, másodperceken belül meghalhat. Ilyen kemény és gyorsan gyógyuló anyagok fontos szerepet játszhatnak ilyen veszélyes és sürgős esetekben. Tehát még a víz alatt is megjavítja magát 10 másodperc alatt az öngyógyító műanyag. Folytatjuk azzal, hogy robotok segíthetik a gyerekek kórházi látogatásait. A kicsik barátként tekintenek a gépekre, és így könnyebben átvészelik a kezeléseket. Tudósok megállapították, hogy ha a gyerekeket a kórházi látogatásaik során nem csupán a szüleik vagy a barátaik kísérik el, hanem egy emberek által vezérelt robot is, akkor az pozitív prognózisokat és jobb egészségügyi interakciókat, illetve kezeléseket eredményezhet. A szakemberek kifejlesztették a gépet, amely gyakorlatilag kísérői feladatokat lát el. 1 méter 20 centi magas, és tud beszélni vagy másokkal játszani is. A kutatók tavaly október és idén április között megvizsgálták, hogy mennyire különböznek a táblagépes interakcióval összekötött, hagyományos kórházi látogatások a szerkezet bevonásával végrehajtott, egy órán át tartó videóra vett kórházi látogatásoktól. Minden egyes eset végén megkérdezték a gyermekeket és a szüleiket. Azok a szülők és fiatalok, akiket a robot is elkísért az útjukra, azt közölték, hogy máskor is szívesen vennék a gépi segítséget. A táblagépet kapó családoknál ugyanez az arány 60% volt. A kicsik úgy vélték, hogy 29%-kal pozitívabb élményt jelentett a számukra egy kórházi látogatás akkor, ha azon a robot is részt vett. Ezzel párhuzamosan a kórházi látogatásokhoz kapcsolódó negatív érzések 33%-kal csökkentek akkor, ha az eseményeken a robot is jelen volt. A táblagépes interakcióknál a pozitív érzések 43%-kal erősödtek, míg a negatív érzések 33%-kal mérséklődtek. A szakértők kiemelték, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazásának előnyei közé tartozik az erősebb bizalom kialakulása, a nagyobb interaktivitás a játékok alatt és a kórházi tapasztalatok jobb ellenőrizhetősége. Kutatók állítják, bebizonyosodott, hogy egy robot jóval túlmutat egy videócsetelési lehetőséget kínáló táblagépen, és teljesen új lehetőségeket nyit abban, hogy a kórházi élményeket kevésbé stresszessé tegye. Műsorunkban hamarosan arról szólunk, hogy megtalálták a mai lovak őshazáját, és megismerhetik, hogy a szívünknek is megvan a saját napi ritmusa. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása!
A tudomány mai állása! Hamarosan folytatjuk!
Halas Rádió, a bizalom hangja!
Hírek a tudomány világából! A tudomány mai állása most folytatódik.
Megtalálták a mai lovak őshazáját. Az ezzel foglalkozó kutatócsapat új tanulmánya szerint az állatok őshazája a nyugat-eurázsiai sztyeppéken volt 4200 éve, a mostani Oroszország területén. A térség lovai 1000 év alatt elterjedtek Európában és Ázsiában, átvéve a többi fajta helyét. Fontos kiemelni, hogy nem a Volga-Don régióban tenyésztett állatok voltak az első házi lovak. Úgy tűnik azonban, hogy a sztyeppei példányok jobban megfeleltek a korabeli emberek céljainak. A kutatók 273 ősi genom változásait elemezték. Mindegyik olyan helyekhez köthető, ahol a lótenyésztés potenciálisan megindult. Az eredmények alapján a mai fajták egy olyan csoportot alkottak, amely földrajzi értelemben az időszámítás előtt második évezredben terjedt el. Ezen csoport ősei az időszámítás előtti harmadik évezredben alakultak ki a nyugat-eurázsiai sztyeppéken. A szakértők úgy gondolják, hogy mostani lovaink elődjei lényegében kiszorítottak minden más fajtát. A régió állatai két fontos gént is hordoztak, amely a többi fajtában nem volt jelen. Az egyik a tanulékonyabb természetet, a másik pedig erősebb hátgerincet eredményezett. Ezek a tulajdonságok nagyban növelhették a sztyeppei lovak népszerűségét. Korábban hosszú időn át elfogadott volt az az elképzelés, mely szerint a lovak mintegy 5000 éve keletről érkező nomádok révén érték el Európát, az utóbbi időkben ugyanakkor egyre több tanulmány cáfolja az elméletet. Megtalálták a mai lovak őshazáját, hallhatták hallgatóink, most pedig arról szólunk, hogy a szívünknek is megvan a saját napi ritmusa. A szívizomsejtek ion áramai úgynevezett cirkadián ritmust követnek, ami előre alkalmazkodik a nappali nagyobb megterheléshez és az éjszakai pihenéshez. az új eredmények rávilágítanak arra, miként segítik a cirkadián, vagyis napszakokat követő ritmusok a szívizomsejteket abban, hogy a szív funkcióját a napi aktivitáshoz igazítsák, és megmagyarázhatják, miért hajlamosabbak a szívbetegségre az éjszakai műszakban dolgozók. A tudósok első alkalommal mutattak rá arra, hogy a szívizomsejtek a nátrium és kálium ionok sejten belüli szintjének befolyásolásával saját cirkadián ritmust alakítanak ki. Az e-sejten kívüli és sejten belüli koncentráció közötti különbség teszi lehetővé annak az elektromos impulzusnak a kialakulását, amely a szívizomsejtek összehúzódásához, így a szívverés fenntartásához szükséges. A sejten belüli ion koncentrációkat mindeddig meglehetősen állandónak gondolták, ám a kutatók most azt találták, hogy a szívizomsejtek valójában a napszakok váltakozásával finoman változtatják belső ion szintjeiket. A változások összehangoltan történnek aktivitásunk napi ingadozásával, így támogatják a gyorsabb szívverést akkor, amikor testünk nagyobb igénybevételnek van kitéve. Az már korábban is ismeretes volt, hogy a szívizomsejtekben a többi szövethez hasonlóan működik egyfajta belső óra. A szervezet szintjén ezeket az órákat hormonális jelzések hangolják össze, amelyek a nappal-éjszaka váltakozást követve szinkronizálják a különböző szövetek egyéni ritmusait. Azt is évek óta tudni lehetett, hogy a szív működése napszakos ingadozást mutat, de eddig ezt az idegrendszer felől nappal érkező intenzívebb serkentésnek tulajdonították. Az erről szóló kutatás azt tárta fel újdonságként, hogy minden egyes szívizomsejt rendelkezik belső napszakos ritmussal, s hogy ez szintén befolyásolhatja a szívverés gyorsaságát. A szívizomsejtek belső ion szintjeiben bekövetkező napszakos ingadozás magyarázza, miért sújtják gyakrabban szívbetegségek az éjszakai műszakban dolgozókat. Az ő esetükben ugyanis a szív saját órája által diktált ionkoncentráció ritmus ellenfázisba kerül az agy saját órája által meghatározott idegi stimulációval. Ennek megértése hozzásegíthet a szívbetegségek jobb megelőzéséhez és kezeléséhez.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Műsorunkban most arról hallhatnak, hogy kiderült, hogy egy kozmikus alagútban élünk. Eddig nem értettük az égboltot betöltő, szabad szemmel nem látható struktúrákat, de úgy tűnik, egy mágneses csőben vagyunk. A tejútrendszerben húzódó mágneses cső belsejében helyezkedik el a naprendszer, állapították meg kanadai csillagászok. A kutatók szerint a mágneses cső megmagyarázná a tejút eddig ismeretlen eredetű köteges struktúráit. A csillagászokon régóta kifogott, hogy mik ezek a struktúrák. Remélhetőleg ez egy lépés a galaxisunk és a világegyetem mágneses mezejének megértése felé, írják egy szaklapban. A sarkantyúnak és legyezőnek nevezett 1960-as években felfedezett struktúrák szabad szemmel nem látható fényes rádióhullámforrások az égen. Ha látnánk őket, az egész eget betöltenék, állítja a kutató. A rádióteleszkópok által látottakat számítógépen szimulálva kiderült, hogy a két struktúra ugyanannak az alagútszerű képződménynek a része. Ezek csillagászati rejtélyt jelentettek az elmúlt 50 évben, és elsőként javasoltak egy olyan modellt, ami megmagyarázza ezeket. A legutóbbi munkák is két különböző objektumként próbálták értelmezni ezeket. De pánikba nem kell esni, rengeteg más galaxis is pont ugyanilyen. A felfedezéshez teljesen más szemszögből kellett megközelíteni a galaxist. Míg a tudósok általában úgy közelítik meg a tejutat, hogy az északi sark van felül, a galaxis központja középen. Az alagút felismeréséhez azonban más nézőpont kellett. A szakemberek szerint ez olyan, mintha az ember a kanapéján fekve próbálná feltérképezni az egész lakását. A kutatók azonban a galaxis rádiótérképében mozogva hirtelen megértették, mit látnak. A csillagász csapat a közeljövőben további mérésekkel és modellezéssel igyekszik feltérképezni a naprendszert körülvevő titokzatos folyosót. Az elmúlt percekben arról hallhattak, kiderült, hogy egy kozmikus alagútban élünk. Most pedig megtudhatjuk, hogy hogyan tanulnak szavakat a kisgyerekek. A 2 éves kisgyerek elképesztő sebességgel gyarapítja szókincsét, naponta számtalan új szó elsajátításával, most pedig a háttérmechanizmust is megfigyelték. Egy amerikai egyetem kampuszának agy- és idegtudományi kutatói alvó kisgyerekek agyát vizsgálták, és ebből kiderítették, miként tudnak a kicsik oly hatékonyan szavakat tanulni. A kisgyerekek memóriája 2-3 éves koruk közt hatalmas fejlődésen megy keresztül, azonban nagyon nehéz őket műszeresen vizsgálni, mivel például a hasonló agyi aktivitást vizsgáló felmérésekre használt funkcionális, MRI, sötét, zajos környezete nem kimondottan gyerekbarát. A kaliforniai kutatók békésen alvó kisgyerekek agyán végezték el a méréseket. A kutatás egyik vezetője már korábban észrevette, hogy az épp nem működő MRI készülékekben könnyen elaludtak a kisgyerekek, és miután elaludtak, meg tudták kezdeni a vizsgálatokat anélkül, hogy az a gyerekeket zavarta vagy felébresztette volna. Akkor csak a gyerekek által ismert dalokra alvás közben adott agyi reakciókat mérték fel, azonban a siker ötletet adott a további vizsgálatokhoz. A kutatásban összesen 38 2 éves kisgyereknek számos tárgyat és játékot mutattak meg, amelyeket kitalált szavakkal neveztek el a kutatók, és a gyerekek rövid távon emlékeztek is e nevekre. Egy héttel később került sor az MRI-s vizsgálatra. A kicsik egy éjszakát a készülékben aludtak, míg a kutatók felvételről lejátszották a frissen megtanított, kitalált szavakat, a gyerekek által sohasem hallott, kitalált szavakat, illetve valódi, jól ismert szavakat is nekik. Eközben a készülékkel mérték, hogy az agyuk mely régiója aktiválódik. Az aktivitás összefüggést mutatott azzal is, hogy mennyire jól emlékeztek a gyerekek a teszt szavakra egy héttel korábban, közvetlenül a tanulás után. Azt feltételezik a kutatók, hogy azok a kisgyerekek, akik nagyobb szókincsel rendelkeznek, egyszerűen hatékonyabban tudják a szavak és a jelentésük közti új összefüggések kiépítéséhez szükséges agyi funkciókat mozgósítani. Ezt az is alátámasztja, hogy a már eleve nagyobb szókincsűek gyorsabban is sajátítanak el új szavakat. És ennyi fért a mai műsorunkba. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha gondolják, tartsanak velünk legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kecskés Ákos. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!